Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 43. énekével. Eljöttem, Istenem. Szeretettel köszönjük a mai napon megjelent gyülekezetet, illetve vendégeinket, akik messzebbről jöttek esetleg, akik talán még soha nem voltak itt. Kérem azokat, akik otthonosan mozognak, hogy vegyék észre azokat, akik újak, és köszöntsék őket, hogy érezzék, hogy megérkeztek ők is haza. És én is sok szeretettel köszöntöm most körünkben Pál Lászlót, Kálvin téri lelkipásztort, aki majd az igével fog szolgálni közöttünk. Úgy hívják a mai vasárnapunkat, hogy diakóniai vasárnap. Itt látjuk a liturgiás lapunkon. Nagyvír Tibor testvérünk most Kálvin téren prédikál, ott hirdeti az igét, és közöttünk pedig Pál László Kálvin téri lelkész van. Isten hozott Laci téged is, és áldjon meg az Isten a szolgálatodban. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szól hozzánk Isten igéje ma. János evangéliumának az 5. részéből, az első 15 versből. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juhkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyította, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. És elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Isten tegye áldottá az ő igének a hallgatását, a szívünk befogadását, megtartását. Imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, hogy most itt lehetünk. Olyan sokféle háttérből jövünk, sokféle múlttal rendelkezünk, sokféle érzéssel és szívvel jöttünk most ide. Nagyon köszönjük, hogy meghívtál. Köszönjük, hogy meg akarsz minket ajándékozni szavaddal, jelenléteddel, gyógyításoddal, kegyelmeddel. Tegyél minket, Urunk, alkalmassá arra, hogy amit készítesz nekünk, azt most átvegyük. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, Lacit is, hogy ahogyan készült, hogy mindent át tudjon adni, amit te akarsz nekünk adni. Áld meg a gyermekek között szolgálókat, akik most a mi gyermekeinket oktatják, kent fel őket szent lelkeddel, hogy ne egyszerű emberi szavak szóljanak, hanem a szívhez hatoljanak a te igéid. Megvalljuk, édesatyánk, hogy nagyon sokszor nem rád gondolva érkezünk, vagy nem téged akarunk befogadni, hanem valami űz, vagy valami hajt, valami szükség. Uram, azt is köszönjük, hogyha egy szenvedés hozott el minket ide, azt is köszönjük, hogyha valami fájdalom, bocsáss meg, Urunk, mi is ezt mondjuk, ahogyan a 38 éve beteg ember, hogy valami baj van, várom a gyógyulást, kérem azt, hogy kavart fel a vizet, adj embert nekünk, hogy beemeljen ebbe a vízbe, a gyógyulás vizébe. Kérünk, Urunk, hogy bármivel jöttünk, hallgass meg az imádságunkat, és cselekedjél. Urunk, köszönjük a te tapintadodat, köszönjük, hogy ahogyan attól az embertől is minket is megkérdezel, hogy akarunk-e meggyógyulni, Urunk, ezt szeretnénk ma is megfogalmazni, hogy mit akarunk. Szeretnénk úgy hallgatni téged, úgy hallgatni az igédet, hogy egyre erősebben megfogalmazódjon bennünk, hogy igen, akarunk téged, akarunk veled élni, akarunk téged megismerni, akarjuk az életünket neked átadni, mert mi már kudarcot vallottunk. Urunk, szeretnénk ma a bűneinket is eléd tárni, szeretnénk erre szívünkbe felkészülni, hogy ne maradjon semmi, amit elrejtünk előled, ne maradjon semmi, amit valahogy elkenegetünk, hogy ne lássák az emberek, talán mi se lássuk. Kérünk, Urunk, hogy adjál erre lehetőséget ma, hogy tudjunk gyógyulni, tudjunk vigasztalódni, tudjunk hozzád jönni, tudjunk benned feloldódni, benned gyönyörködni, és benned megtalálni az életünk kérdéseire a választ. Így kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel készíts minket, áld meg minket, és bocsáss meg a vétkeinket, tegyél minket készé, hogy befogadjunk téged. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy jöjj és tölts meg minket. Amen. Folytassuk az ige hirdetést a 235. dicséretünkkel. A 235. dicséretünknek az első és a negyedik versét énekeljük. Az első versszak így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Ezt az éneket fennállva énekel.
Most már néha Szentlélek, Úristen, nyisd meg előttünk az ige ajtaját, add, hogy az igének ne csak hallgatói, de szívünkbe fogadói, üzenetének megtartói lehessünk, hogy életet nyerjünk. Amen. Isten igéjét a János írása szerinti evangéliumból olvasom, az imént hallott hosszabb ige szakaszból textusként kiemelve a János írása szerinti evangélium 5. részének 6-tól 9-ig terjedő verseit. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. Kedves testvéreim, azt szokták mondani, mondhatjuk többes szám első szemében is, azt szoktuk mondani, hogy a Biblia, a Szentírás az élet könyve. Többszörösen is igaz ez az állítás. Igaz úgy, hogy nem hallgatja el a Biblia az emberi élet sokféle nehézségét, bűnét, baját. Szól a betegségekről, amelyek gyötörnek bennünket. Szól a magányosságról, ahogy hallottuk is, hogy nincs emberünk. Sőt, arról is, hogy még a vallás sem mindig Isten gondolata szerint működik ezen a világon. De legfőképpen szól Isten szeretetéről, amelyet kijelentett, hozzánk is megbizonyított Jézus Krisztus által. A Betesda nevű medence 5 oszlopcsarnokában a betegek, vakok, sánták és sorvadásosak tömege feküdt. Igen sokféle betegségben szenvedtek az emberek Jézus korában, és az azt követő századokban is. Milyen jó volna azt mondani, hogy ez régen hozzá tartozott az emberi élethez, de hála a tudományoknak, köztük az orvostudománynak, és mindazoknak, akik az emberek gyógyításával foglalkoznak, mára mindez a múlté. Milyen jó volna azt mondani, hogy mindez gonosz idők emléke, rossz emléke csupán, de sajnos nem mondhatjuk azt, hogy az emberiség mára legyőzte a betegségeket. Testvéreim, nem szeretném, ha bárki is félre értené azt, amit mondtam. Valóban sokat haladt előre a világ, csodálatos eredményeket tud felmutatni a tudomány és az orvostudomány. Az emberiség gyógyítói sokat tettek és tesznek az emberek gyógyításáért, vagy legalábbis a szenvedés elviselhetővé tételéért. De sajnos mindez nem jelenti azt, hogy kevesebb a betegség és kevesebb a beteg ember. Minden legyőzött kór helyébe újabb lép. Sőt, mintha az emberiség mindent megtenne azért, hogy újabb és újabb nyomorúságot hozzon önmagára, amit a környezettel, környezetünkkel tettek, teszünk, mind a mai napig, az elmúlt években, évtizedekben, az erről beszél, túlságosan is jól ismert, hadd ne részletezzem. Nincs olyan közöttünk itt, ezen az istentiszteleten sem, aki ne találkozott volna valamilyen betegséggel, és a nyomában járó szenvedéssel, nyomorúsággal. Egy fogfájás, egy influenza mennyire meg tud gyötörni bennünket, és hol vannak ezek a súlyos testi és lelki betegségektől, és az ezek nyomában járó szenvedéstől. A mai történetben szereplő 38 éve beteg ember nem csupán beteg, hanem egyedül is van. Lehet, hogy betegsége terhét is könnyebben hordozná, hogyha lenne mellette valaki. Amikor Jézus megszólítja őt és kérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni, akkor először is ezt a magányosságát panaszolja. Uram, nincs emberem. Hányan csatlakozhatnának ehhez a panaszhoz ezen a világon? Uram, nincs emberem, nincs senki, aki meghallgasson, hogy komolyan vegye gondjaimat, s legfőképpen nincs senki, aki segítsen, aki kiragadjon a bajból, a nyomorúságból. Nem csak a Betesda oszlop csarnokaiban, hanem a mi modern városaink oszlop csarnokaiban is sok a magányos ember. És nem csak azok, akik egyedül maradtak, mert elvesztették szerettüket, szeretteiket. Lehet valaki magányos, miközben emberek sokasága veszi körül. Vagy lehet magányos annak ellenére, hogy családban él. Emberek veszik körül, de úgy érzi, hogy nem értik meg. A felfeltörő panaszra ugyan mondanak valami megnyugtatót, esetleg a panaszra panasszal felelnek, de mindez igazi megnyugvást mégsem jelent. És mennyien vannak, akiket már meg sem hallgat senki. Lehet, hogy köztünk is vannak magányosak? Itt a templomban, talán éppen a mellettünk vagy közelünkben lévők egyike, akinek a nevét sem tudjuk, gondját, baját, félelmeit még kevésbé ismerjük. Nagyvárosi gyülekezeteink egyik nyomorúsága ez. Lehet, hogy ez itt ebben a közösségben nem így van, remélem, de én tapasztalatból ismerek néhány olyan gyülekezetet, a jelenlegi, amelyikben szolgálok is, ilyen van, lehet benne az előbbi értelemben vett magányos, pedig lehetne ezen segíteni. Úgyhogy alkalmakat keresünk arra, hogy megszólítsuk egymást, talán egy bibliaórai közösségben, egy szeretett vendégségen, vagy más alkalmas program rendezvény kapcsán. Ez a mai vasárnap, diakóniai vasárnap, ahogy hallottuk is a hirdetésekből, egyházmegyénk és egyben a Magyarországi Református Egyház rendjében. Ilyenkor gondolunk a szeretett szolgálati intézményeinkre, igen, az intézményekre, ahol orvosok, ha Betesda gyermekkórházra is gondolunk most egy pillanatra, vagy és ápolók dolgoznak, elkötelezett munkatársai egyházunknak, és hisszük, hogy munkásai az evangéliumnak és Krisztus ügyének is egyben, akik idősek otthonában, fogyatékkal élők segítésében is dolgoznak, szolgálnak, nem könnyű szolgálatot végeznek, gondoljunk rájuk legalább ilyenkor imádságban is. És sohasem szabad úgy gondolni a diakóniára, hogy csak az intézményes szeretett szolgálatra gondolunk, gondoljunk mindig a gyülekezeteinkben, a saját gyülekezetünkben végzendő és végzett szeretetből fakadó szolgálatra is, aminek az egyik legfontosabb, első legfontosabb mozzanata, hogy észre vegyük azt, akinek nincs embere. Ha tegyem felszólító módba, vegyük észre azt, akinek nincs embere. A Biblia az életkönyve megmutatja a betegségeket, szól az emberi élet sokféle gondjáról, de arról is, hogy a vallással is vissza lehet élni. Lehet rosszul élni Isten ajándékaival. A vallás is eltorzulhat, az emberi életet megnyomorító, gúzsba kötő tényezővé válhat. Tipikus példa erre, bibliai példa, a szombatnap megszentelése. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg, azt hangzik a 10 igében, a 10 parancsolatban. Ám tudjuk, hogy Jézus korára ezt törvénytudók, a törvény akkori tudós magyarázói részletezték, kidolgozták annak rendszerét, hogy mit szabad, mit nem szabad tenni ezen a napon. És ahelyett, hogy a szombat Isten jó ajándékainak és szabadító kegyelmének ünnepévé lett volna, amikor az ember tartózkodik a munkától, de csak azért, hogy Isten előtti csendben munkája értelme megvilágosodjék és áldást nyerjen, nos ehelyett megkötöző törvényé lett a szombat, ölő betűvé, nem életet adó igévé. Könnyen mondták a vallás őrei a meggyógyított embernek, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. De törődtek vele, amíg segítségre volt szüksége. Oda ment bárki is, a farizeusok vagy az írástudók közül segíteni, amikor megmozdult a víz. Nem, akkor nem törődtek vele, mintha csak azt mondták volna, a betegséged, a nyomorúságod, a te ügyed, mi azzal nem foglalkozunk, de ne zavard a szombatot. Vagyis ebben a kegyességben az ember nem számít, csak a szombat számít, hogy minden a törvény farizeusi értelmezése szerint történjen. Jézusnak ezen a ponton támadt vitája, ha úgy tetszik, konfliktusa a farizeusokkal. Ő, Jézus, azt képviselte, hogy Isten más. Az ő atya, a mennyei atya, nem a farizeusi kegyesség törvény megtartó buzgósága szemüvegén át nézte, nézi a világot, az embereket. Ő irgalmas, kegyelmes, embergyermekei bukdácsolásait atyai szeretettel megértő, még a tékozlót is hazaváró atya. Olyan, akinek jó munkáját szabad szombaton is végezni. Ezért mondhatja Jézus, az ember fia ura a szombatnak, s nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. De nem csupán mondta, e szerint is cselekedett. A Biblia az életkönyve, nem csak azért, mert szól a betegségekről, magányosságról és emberi életünk sokféle nyomorúságáról. Elsősorban azért, mert szól arról, aki lehozta az életet, mely Istennél volt készített. Megmutatja a fiú által az atyát. Jézust úgy mutatja meg, mint aki azért jött, hogy bűnöket bocsásson meg, hogy gyógyítson, hogy életet adjon, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet, hogy a bűn halálából minket életre támasszon. Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezi a 38 éve beteget, és aztán így szól, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Mint sok más esetben is Jézus könyörületességre indul, mert látta, meglátta ezt az embert a maga betegségében, ott és azon az órán megmutatkozó nyomorúságában, pillanatnyi szükségében. Jézus gyógyít. Lehet ezeket a gyógyításokat összehasonlítani, értelmezni, lehet azt vizsgálni, hogy hogyan is mentek, mehettek ezek végbe, mit szólt, mit cselekedett Jézus. Ki lehet mutatni, hogy csak azokat gyógyította meg, akik hittek benne, vagy legalábbis volt a beteg mellett egy valaki, vagy talán néhányan, akik akarták a gyógyulást, és bíztak Jézus hatalmában. Van úgy, hogy Jézus alkalmazkodik a kortársak elgondolásaihoz, gondolatvilágához, egészséggel és betegséggel kapcsolatos elképzeléseihez. Van úgy, hogy ezeken felül emelkedik. Szinte mindig hangzanak a bűnbocsátó igék. És amikor a beteg kinyújtja a hit elfogadó karját, Jézus felülről való erővel gyógyít. Különös módon ellenségei, Jézus ellenségei válnak igaz tanúkká a gyógyítások esetében. Sehol sem találjuk nyomát az evangéliumokban, hogy kétségbe vonnák a gyógyításokat, a gyógyulásokat. Sőt, megerősítik, hogy ezek végbe mentek, csupán azt kérdezik, illetve vitatják, hogy milyen erővel. De a gyógyítás ténye sohasem kétséges. mégsem csodadoktor áll előttünk Jézus szemében. Nem úgy jelenik meg az evangéliumokban, mint aki jó pénzért rendel. Még csak nem is úgy, mint az első ingyenes népgyógyító. Azt sem mondhatjuk, hogy mindig és mindenki meggyógyult körülötte, vagy hogy mindenkit meggyógyított volna, s hogy ez lett volna földi munkásságának egyetlen célja. Számára döntő az Isten országa evangéliumának hirdetése, a tanítás és a gyógyítás. Így együtt és nem elválasztható módon. Gyógyításai jelek, amelyek arról beszélnek, hogy benne és általa közel jött az Isten országa, és annak erői működnek, hatnak. Jézus maga pedig az Atya jó munkáját végzi, azért végzi, hogy megmutassa, Isten az élet pártján áll. S bár a mi életünk szüntelenül ki van téve a halál és a pusztulás erőinek, s mi önmagunkban nem, vagy csak rövid ideig tudnánk ezeknek ellenállni, mégis szembeszállhatunk a pusztító erőkkel, isteni segítséggel. Mert így is igaz, hogy harcba küldte egy fiát, értünk maga az Isten. Ő a jó orvos, aki betegségeinket hordozza, akinek sebei árán gyógyulhatunk meg. Testvéreim, végül a Biblia az élet könyve, mert szól arról, hogy van olyan gyógyulás, amelyik nem csak egy időre szól, hanem üdvösségre, örök életre történő gyógyulás. Végső soron a 38 éve beteg embernek is erre irányította Jézus a figyelmét. Előbb meggyógyította, talpra állította, majd figyelmeztette. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy nehogy valami rosszabb történjék veled. Mintha ezt mondaná, Isten ráállított egy útra, menj ezen, és ne térj le róla, csak ráfigyelj, erőt utathoz tőle kérj, s akkor megsegít, és célhoz érkezel. Így mehetünk mi is Jézushoz, s lehetünk vele együtt a Betesdánál. Elismerjük, hogy betegek vagyunk, hogy testi és lelki nyavaják gyötörnek bennünket, de akarunk gyógyulni, és ezt Jézusnál keressük. Nem csodaszerekben, gurukban, csodadoktorokban bízunk, ugyanakkor az emberi segítséget nem vetjük meg, mert tudjuk, hogy Isten emberi eszközöket és gyógyszereket is felhasználhat a gyógyulásunkhoz. De örök életre egyedül Jézus szabadíthat meg, üdvösségre csak ő gyógyíthat bennünket. Ezért hozzá fordulunk most is egy ismert énekünk imádságos kéréseivel. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait, szabadságot adj nekem és tiszta szívet, vonj magadhoz Jézusom, hogy járjak veled. Testvéreim, Jézus ma is közel van gyógyító erőivel. Hozzánk is odafordul bűnbocsátó, gyógyító igével. Életre és nagybetűvel írt életre gyógyít bennünket. Ha kérjük és engedjük, hogy a Biblia önmagukban holt betűi, a lélek által megelevenítve nekünk szóló üzenetté legyenek. Olyan üzenetté, amely áthat, átjár bennünket, s eltölt azzal a bizonyossággal, hogy Isten megbocsátja minden bűnünket, meggyógyítja minden betegségünket, megváltja életünket a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ámen. Énekeljük ráfelelő énekként most a 469. számú dicséret első három versét, Jézus nyájas és szelíd. van, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztus által, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hozva magunkkal bűnöket, bajokat, nyomorúságokat, de ezeket letehetjük a kereszt tövébe. Letehetjük irgalmas szeretetedbe és kegyelmedbe ajánlva ezeket, még inkább oda ajánlva önmagunkat és szeretteinket. Köszönjük, Urunk, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint jó orvosunkhoz, aki ma is igéd és szent lelked által gyógyítasz. Kérünk, hogy gyógyíts bennünket is, ne csupán az életre, ne csupán rövid vagy hosszabb időre, hanem az örök életre is, a veled való döntő és olyan kapcsolatra, amelyet senki és semmi el nem ronthat, meg nem zavarhat, senki és semmi tőled el nem választhat. Köszönjük ezt, Urunk! És most ezen a mai úrnapján gondolunk a Magyarországi Református Egyházunk valamennyi szeretett intézményére, azokban dolgozókra, elkötelezett hívő életű orvosokra, ápolókra, segítőkre, mind azokra, akik végzik azt a jó munkát, amelyet, Urunk, te is megmutattál, és amelyet a tieidre hagytál és hagysz ma is. Köszönjük ezt a jó munkát, és azt kérjük, hogy te adj erőt, te adj kitartást az egyházi diakóniai intézményekben dolgozóknak, nem könnyű munkájuk, hivatásuk végzéséhez. De könyörgünk, Urunk, gyülekezeteinkben a szeretetből fakadó szolgálatért. Te légy velünk mindannyiunkkal, hogy észrevehessük azt, akinek nincs embere, aki arra vár ott a mi közelünkben, hogy mi vegyük észre, és legyünk emberévé, segítőjévé. Urunk, gyászolókat is eléd hozunk most ez alkalommal, azokat itt, akik itt vannak ezen az Isten tiszteleten, akik kedves elhunyt szerettüktől búcsúztak, még friss a seb, te kötözd be azt, és te add, hogy az igazi vigasztalás, a feltámadás és az örök élet reménysége is az övék lehessen. És így kérünk most, hogy te légy azzal a veszprémi családdal, akik elveszítették a férjet, az édesapát a rádai kollégiumi tűzben, ad, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy te irgalmasan és szeretettel fordulsz oda feléjük, és mondhatatlan gyászukban vigasztalod őket, és add, hogy az emberi vigasztalás és segítség is elérkezzen hozzájuk. És te légy mindenkivel, aki kárvallottja annak a tűznek, te légy a hittudományi kar hallgatóival és más karok hallgatóival is, akik ott éltek eddig a rádai kollégiumban. Te légy azokkal a professzor családokkal, egyházkerületi munkatársakkal és hozzátartozóikkal, akik szintén ott éltek, és most újra kell kezdeniük az életet. Segítsd ebben őket, és add, hogy hozzájuk is elérkezhessen az emberi segítség is. És most azt kérjük, Urunk, hogy a következő percekben is még maradj velünk, te légy velünk, az úrvacsorai közösség áldásait te nyisd meg előttünk, s add, hogy az igazi közösség lehessen veled és egymással is. Jézus nevéért hallgass meg minket. Amen.
Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy említem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét, hála áldozatunknak a jelét. És most Isten tiszteletünk befejezéseképpen záró énekünket énekeljük. És aztán ennek végén fogadjuk az áldást. Akarsz-e meggyógyulni? Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten legyen velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.